Íme egy fiatal nő fogal az ő méhében, és fiút szül, akit elnevez Immanuelnek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 95. Zsoltárunk első versszakát énekeljük. Foglaljuk el helyünket. 304. adventi énekünket keressük meg, és első 6 versszakát énekeljük e dicséretnek.
Bye.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Mózes első könyvéből, a harmadik részből, az első 8 verset olvasom. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta az Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is. Ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint a szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Gyertek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk, magasztalunk és dicsérünk téged, azért, mert ezekben a napokban, hetekben lehet időnk gondolkodni afelől, hogy miért is kell neked eljönni erre a földre. Áldunk és magasztalunk téged, hogy sok-sok kínlódásunk, sok-sok nyavajánk és bűneinkben való fetrengés után te léptél oda, hogy meggyógyítsd a mi életünket. Úgy gondoltuk, úgy hittük, hogy majd megment bennünket a tudás, hogyha olyanok leszünk, mint te. Hogyha tudjuk, mi a rossz és a jó közötti különbség. Pedig elvesztünk a rosszban. Urunk, látjuk ezt saját sekélyes életünkön keresztül is. Hogyan próbáljuk az utánunk következő nemzedéket nevelni, tanítani, lelkére beszélni, jutalmazni, ha kell feddeni, azért, hogy új és neked való utat keressen és találjon. És látjuk, hogy ugyanazokat a hibákat követik el, mint amiket mi követtünk. És tudjuk, Urunk, hogy nem arról van szó, hogy a történelem ismétli önmagát, hanem arról van szó, Urunk, hogy a bűn az mindig rabul ejt. Áruhába érkezik, kecsegtet, kívánalmat gerjeszt, és utána pedig elveszít. És tudjuk azt, Urunk, hogy csak egyetlen egy megoldás van, hogyha te érkezel hozzánk, és megmented a mi életünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezért kell advent, és ezért van advent, hogy mindezt megláthassuk, és személyesen is megtapasztalhassuk. Akkor is, hogyha ez fáj, hogyha ez nehéz, hogyha ez terhes. Mert sokkal könnyebb valamit elkölteni, sokkal könnyebb valamit megvenni, sokkal könnyebb a szeretetet pótolni, mint hogy a te szeretetedet elfogadjuk. Kérünk, Urunk, hogy most taníts arra bennünket, ezen az Isten tiszteleten, hogy elfogadhassuk azt, amit te készítettél nekünk. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 175. énekünket keressük meg. 175. dicséretünket 8. zsoltárunk dallamára énekeljük majd, úgy, hogy kétszer énekeljük a 8. zsoltár dallam. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján adventünk 4. vasárnapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Máté evangéliumában, Máté evangéliuma első részében, a 23. versben a következőképpen. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amen. Kedves testvérek, az adventi időszakkal kapcsolatban szinte mindegyik évben elmondjuk és megemlítjük azt, hogy advent az Úr érkezésének az időszaka, és egyben átvitt értelemben a Krisztus várásnak az ideje is. Egyfajta sóvárgás, egyfajta kérdés, egyfajta várakozás, amikor hívjuk a mi szabadítónkat, várjuk az ő eljövetelét. A mi őseink, az ősegyház és óegyház tagjai nagyon röviden és nagyon pontosan fogalmazták meg adventnek a lényegét akkor, amikor így szól az ige, jövel, Uram Jézus, jöjj el, Uram, Maranatha. Ahhoz azonban, hogy Jézust szívből várhassuk, és szívből kérjük, hogy bejöjjön hozzánk, hogy elfoglalja helyét a mi életünkben, világosan kell látnunk azt, hogy mi az, amiben hiányt szenvedünk. Sok mindenben van hiányunk. Néhányan látom, beleolvastatok abba a kis karácsonyi levélbe, amelyet második alkalommal küldünk gyülekezetünk egyház fenntartóinak itt Csobánkán és Pomázon is. Amikor azt mondjuk, hogy a három bölcs, vagy a három király, amikor megérkezik Jézushoz, akkor ők hoznak aranyat, tömjént és mirhát, van aranyuk gazdag emberek, van tömjénük a maguk módján, mondhatnánk így a szociológiai kifejezéssel vallásosak is, mert a tömjén az áldozathoz szükséges volt. És van mirhájuk is, ami pedig elengedhetetlen különböző orvosi kenőcsök készítéséhez, egyesek szerint kitűnő fertőtlenítő készíthető belőle. Sok minden van, tehát gazdagok, van valami fajta pogány vallásosságuk, és van egyfajta egészségük, mi pedig azt mondjuk, hogy ezekben hiányt szenvedünk. Nem szeretném megismételni a levelet, csak mégis jelezni azt, hogy hány és hány család szenved hiányt anyagiakban, hány és hány család van most is közöttünk, akik az elmúlt hetekben, napokban hallották a rossz hírt, a diagnózist. Én magam az elmúlt héten is két betegnél voltam, két beteget látogattam meg, akik most jöttek haza kórházi ágyról. Volt, aki megkeseredve, volt, aki leforrázva a hírtől, volt, aki pedig azt mondta, tudom, hogy Jézus Krisztus kezében van az én életem, nem is aggódom. Helyesebben nem magamért aggódom, hanem a szeretteire mutatott és gondolt. És persze tudjuk azt is, hogy a mi szociológiai kereteink között a maguk módján vallásos emberek azok igazából hitetlen emberek. Ki kell ezt mondanunk, bármilyen furcsának tűnik, a hitetlenség világában, egy hatalmas pogánságban élünk. Éppen ezért a szükségünk ugyanaz, mint amely szükség megfogalmazódott már a bűneset óta, megfogalmazódik a Krisztus várás időszakában, megfogalmazódik az óegyházban, megfogalmazódik a középkori egyházban, a reformáció idejében, és megfogalmazódik ma is. Nekünk először is, talán mindenek előtt azt kell látnunk, hogy Krisztusra szoruló emberek vagyunk. A saját állapotunk Krisztus nélküli állapot. És ahhoz, hogy tudjunk örülni karácsonynak, hogy Krisztus megszületett, hogy Krisztus eljött erre a világra, ahhoz világosan kell látnunk azt, hogy mi hol voltunk, vagy mi hol vagyunk. Advent nélkül ugyanis soha sincs karácsony. Az egyik pomázi újságban olvastam, magam is picit megdöbbentem fiatalok beszélgetését a Hív állomásnál, és nem kiprédikáljuk őket, hanem csak a helyzetet elemezzük, amikor is azt mondja az egyik fiatal, hogy ő unja már a karácsony ünnepét. A másik azt mondja, én azt se tudom, mire való advent. Megint visszatér az első fiatal lány és fiatal fiú, 20 évesek, talán 10 éves végén, 10. életük éveinek végén, 20. életüknek kezdetén. Azt mondja, én már utálom a fenyőnek az illatát is. Mire a lány azt mondja, valahogy majd csak kibírjuk, azt mondja, így volt ez a múlt héten is. Hozott valaki egy kis ütős pálinkát, és ahogy átvészeltük a vasárnapot. Kibírjuk majd valahogy ezeket az ünnepeket is, kibírjuk majd, hiszen talán tovább lehet aludni, talán ilyenkor kibírom apámat, vagy anyámat is. Hol tartunk? Hol vagyunk? Advent nélkül nincsen karácsony. Hogyha nem tudatosul bennünk az adventi időszakban az, hogy nekünk a megváltóra van szükségünk, akkor nem lesz öröm karácsony napjaiban sem. Miért kell tudatosulnia bennünk, hogy adventi emberek vagyunk, hogy a megváltóra van szükségünk? Azért, mert nagyon világosan, nagyon tisztán mondja el a Szentírás, hogy a bűneset óta mi mindannyian veszendő és halandó emberek vagyunk. Amikor megjelenik a kígyó a paradicsomban, megjelenik a kígyó Isten országában, akkor nem az a meglepő, hogy őt megjelenik, hanem az a meglepő, kedves testvérek, hogy amit mond, az egész életünket befolyásolja. A Szentírás nem magyarázza a kígyónak az eredetét, nem magyarázza a gonoszt, nem magyarázza a sátánt, nem magyarázza, hogy mi, hanem elmondja a lényegét. Emberek, vigyázzatok, mert elestek. Jön az ősi kígyó, jön az örök ellenség. Vigyázzatok, mert ha nem figyeltek, ha figyelmen kívül hagyjátok őt, elestek. A kígyó nem változott. Ma is ugyanolyan. Ugyanazt mondja, mint amit mondott Ádámnak és Évának. Nem azt mondja, hogy ne higgy Istenben, nem azt mondja, hogy tagadd meg őt, hanem azt mondja, olyan lehetsz, mint ő. Olyan leszel, mint az Isten. Ne gondold, hogy az ő törvénye szerint kell majd szaladgálnod, ne gondold azt, hogy valaki megfoghatja a te füledet, ne gondold azt, hogy valaki vezethet, hiszen te vagy a teremtés koronája. Te vagy az, akit Isten megalkotott, és légy az, akinek alkotott. A legnagyobb kérdés a bűneset óta és a bűneset előtt is az ember autonómiájának a kérdése. Az a kérdés, testvérem, hogy te állítasz-e magadnak törvényt, vagy az Isten ad neked törvényt? Mert ha azt mondjuk, hogy saját magunk törvénye szerint rendezzük a mi életünket, függetlenítjük magunkat Istentől, ha azt mondjuk, hogy Isten nélkül is tudunk élni, megkerülve az ő akaratát és szentségét, akkor advent előtti állapotban vagyunk. A kígyónak mindig az a diadala, testvéreim, hogy elhitesse velünk, Isten valami rosszat akar. Nem hiszem, hogy Isten ellen akar direkt támadni. Nem ez a módja, és nem ez a célja. Nem azt mondja el, hogy rossz az Isten, nem azt mondja el, hogy rosszat akar, hanem azt mondja, hogy te lehetsz az Isten. Hogy utána mit teszel, az már mellékes dolog. A kísértőnek a legnagyobb akarata és szándéka az, hogy kikapcsolja a vele való, Istennel való kapcsolatot. És utána azt mondja rólad, rólunk mindenki, hogy egyébként derék, rendes ember vagy. Jó lélek. A sátánnak nem az a célja elsősorban, hogy a kezdeti állapotban Isten tagadó légy. Nem az a célja, hogy azt feltételezd, hogy nincs Isten, hanem az az akarata és az a szándéka, hogy magad irányítsd az életedet. Hogy ne számolj az Isten jelenlétével. Csuka Tamás püspök úr mondta, egy alkalommal tőle veszem a fogalmat, ő, ha szabad így mondani, ősi Váci. És mivel egy ősi Váci családnak a sarja, ezért lokálpatriótaként azt is megengedte, talán még püspökként is, hogy minden egyes Vác futball mérkőzésre kiment, amíg az NB1-ben játszott a Vác. Ott ült a nyugdíjasok szektorában és szurkolt, és az ő fogalma volt az abban a szektorban, hogy vannak ott nagyon kedves emberek, és így mondta, hogy egyébként jó ember. Egyébként jó ember, becsületes, tisztességes, derék ember, nem a huligánokkal jár, lokálpatrióta, szereti a családját, szereti a hazáját, szereti ezt a klubot, de egy valami hiányzik az életéből. Hiányzik az Istennel való kapcsolat. Teljesen természetesnek gondolja az ember, hogy önmagunk törvénye szerint rendezheti be a mindennapokat. Hogy magunk szabjuk a normákat, hogy magunk szabjuk a mi cselekedeteinket. És tulajdonképpen ez az ember ősbűne. Az ősbűn mindig az, amikor megszabad a kapcsolat Isten és az ember között. Nem arról van szó, hogy megtagadod, nem arról van szó, hogy nem hiszel benne, nem arról van szó, hogy nem gondolsz rá tisztelettel és szeretettel, hanem arról van szó, hogy nem érintkezel vele. Hogy nincs kapcsolat. Döbbenetes ez. A saját személyes életemben is megtapasztaltam már azt, ifjú emberként, hogy az Istennel megszakadt a kapcsolatom. Beszéltem én róla, szépeket mondtam én róla. Azt gondoltam, hogy fejből is lehet idézni a Biblia igéit, mert már egyszer megtanultam. Ó, milyen büszke voltam arra az első időkben, amikor bekerültem a gimnáziumi évekbe, hogy hitamból a legjobb dolgozatokat írtam. És mindenki kérdezte, hogy hogyan történt mindez, hogyan lehetséges mindez. Én pedig csak legyintettem, és gondoltam magamban, hát úgy lehetséges, hogy 6 éves koromtól jártam gyermekistentiszteletre, az összes bibliai történetet fejből tudtam. Milyen jó ez, hogy csak pipa egy dolgozat. Közben pedig a kapcsolata sok pipa ellenére lazult. Egyre gyengébb lett és megszakadt. Már nem arról volt szó, hogy Isten igéje elevenen megszólít, mert kinyitom, hanem arról volt szó, hogy Isten igéje valahol a fejemben van, de már a szívemben nincs. Nem tagadtam én az Istent. Azt nem mondom, hogy kérkedtem vele. De mindenki azt mondta, úgy látta, hogy ő hisz benne. A kígyó elérte célját. Látszólag ártalmatlan módon, látszólag avval, hogy elhitette velem, ismerette eléggé az Istent. Nem kell vele többé harcolni, nem kell vele többé tusakodni, elég az, amit kijelentett számodra. Elég az ő akarata. Ó, kedves testvérek, az ősi bűn története mindez. Ott van Ádám, és ott van Éva, és elhiszik, hogy innentől kezdve majd ők mondják meg, mi a jó és mi a rossz. Itt van Ádám és Éva története, amikor látod, hogy elszakadtál az Istentől, és a saját maga törvényei szerint rendezed be az életedet. Ó, hányszor van az, esik meg velünk is, hogy az Isten igéje valamit megítél a mi életünkben, mi pedig beépítjük azt. Ó, hányszor van, jönnek hozzám is kérdésekkel, mit mond az Isten igéje, és akkor megbeszéljük, hogy mit mond az Isten igéje, és megjelenik a de. De itt most nem pontosan arról van szó. Emlékszem egy alkalommal, amikor valaki megkeresett avval, hogy hogyan is legyen az ő életében a házasság és válásnak a kérdése. És amikor beszélgettünk róla, és én azt mondtam, hát tulajdonképpen ő a maga felesége, akkor azt mondta, de hát nem vettem őt el. Hát mondom, nem úgy élnek együtt, mint a feleségével. Azt mondja, de mégsem volt jogilag a feleségem, úgyhogy most elhagyhatom és kezdhetek valami újat. Ugyanakkor most nem vonatkozik rám az, amit a házasság törésről mond az Isten igéje. Hányszor és hányszor találkozunk ezekkel az esetekkel, amikor azt gondoljuk, hogy a saját magunk törvénye felette áll az Isten törvényének. Nem azt akarja az ördög elérni, hogy minden áron tagad meg, hanem azt akarja az Isten, hogy megkérdőjel, azt akarja a sátán, hogy megkérdőjelezd, mit mond az Isten. Hogy kezd mérlegelni, hogy kezd elhinni, hogy valami nem is olyan nagy bűn, hiszen lehet másként és másként cselekedni. A sátán mindig szeretne megingatni, úgyhogy a döntést a saját érdekeidnek megfelelően hozd. A bűnnek mindig a legmélyebb oldala az, hogy valamit jobban tudsz, mint az Isten. Hogy ő megmondja, hogy mit kell tenni, és akkor jön a de, jön a nagy magyarázkodás, hogy ilyen körülmények között, ilyen világban nem lehet az Isten törvénye szerint élni. És lassan meg is győződ már saját magadat afelől, hogy mindaz, amit teszel, nincs ellentétben az Isten törvényével. így. Tulajdonképpen az jelenik meg, amit nagyon-nagyon sokan megtapasztalnak, hogy Istenre fogod a te bűnödet. Nehogy azt gondoljátok, hogy az út nagyon messze van, hogy ezt elkövessük, megtapasztaljuk. Nagyon is közel van. Nagyon közel. Vajon mi nem élünk-e úgy, hogy nem vesszük komolyan Isten szavát? Vajon nem élünk-e úgy, hogy már megtörtént a szakadás köztünk és az Isten között? Vajon nem élünk-e úgy, hogy mindarra, amiről Isten kimondja, hogy jó, azt mi megkérdőjelezzük, és óti szokásnak tartjuk? Ó, hányan mondják ózsdi szokásnak a vasárnapi feltöltekezést, az Isten tiszteletet. Otthon is lehet imádkozni. Így szól ez. Akkor azt mondják, hogy bizony-bizony elmormolni egy imádságot, együtt imádkozni a gyülekezet közösségével, nem ér az annyit, mint hogyha magam imádkozom. Hányan mondják azt, Uram, én mindent odaadok az egyháznak, én támogatom, én felajánlottam neki az elmúlt időszakban is az 1%-omat, de az, hogy hozzájáruljak az egyház költségeihez, tudod, hogy nem tehetem meg. Ó, hányan van, hány ember életében van úgy, hogy már azt is feleslegesnek gondolja, hogy a házasságát az Isten előtt megkösse, hogy a halottját, így mondom, szándékosan pappal eltemettesse. Be kell látnunk, testvérek, hogy Isten nélkül élünk, Isten nélkül gondolkodunk, Isten nélkül cselekszünk. Már régen elszakadtunk tőle, mert függetlenítettük magunkat. És éppen ezért olyan hatalmas az adventi üzenet, hogy lehet, hogy te ebbe bele tudsz törődni, hogy Isten nélkül éled az életedet. De Isten nem. Isten nem akar nélkülünk élni. Lehet, hogy már régen megtörtént a szakadás lélekben Isten és közötted. És lehet, hogy csak egy külső szál tart össze valami, amit már egyébként is feleslegesnek gondolsz, de hát mégiscsak meg kell tenni. Isten nem nyugszik bele abba, ami a paradicsomban történt. Isten nem hagyja, hogy elszakadjunk, Isten nem hagyja, hogy sodródjunk tőle. Isten utánunk jön, és Isten azt akarja, hogy én vele töltsem az ő életemet, vele töltsem az én életemet. Éppen ezért mondja Máté evangéliuma, az ószövetségi profécia beteljesedése, Immanuel, velünk az Isten. Azért jön az Isten, hogy helyreállítsa a megszakadt kapcsolatot. Azért jön, azért küldi az ő fiát, hogy Isten és ember között minden rendben legyen. Lehet, hogy te elszakadtál, de én utánad megyek. Lehet, hogy te elidegenedtél tőlem, de én szeretlek. Lehet, hogy te lehetetlennek érzed mindezt, de én hatalmas lehetőségnek. Advent azt hirdeti, velünk az Isten, testvéreim, velünk az Isten a kígyó ellen, velünk az Isten, mert rátapos a kígyónak a fejére, velünk az Isten, mert szeretne megmenteni bennünket, nem vagy magadra hagyva ebben a küzdelemben. Egy régi történet szerint valaki megkérdezett egy lecsúszott embert, ön olyan, aminek lennie kellene? Az illető zavarba jött majd, bosszúsan ezt mondta, olyan vagyok, amilyen vagyok. A kérdező megint csak így szólt hozzá. Nincs bátorsága felelni a kérdésemre? Dehogy nem, vágott a szavába a másik. Akkor feleljen, ön olyan, amilyennek lennie kellene? Az illető még jobban zavarba jött. Majd pillanatnyi csend. És megszólalt az atyafi, aki kérdezte. Biztosan nem. Akkor miért nem változik meg? Az illető csak hallgatott, hallgatott és hallgatott. A kérdező pedig így szólt, majd én megmondom magának, mert nem tud, mert nem képes rá, mert senki sem képes kibújni a saját maga bőréből, de hadd mondjam rögtön, valaki viszont meg tudja változtatni magát is. Ő Jézus Krisztus, mert ő így szólt, íme újjá teremtek mindent. Jézus azért jön, hogy beteljesítse mindazt, amit megmond az ige, velünk az Isten. Jézus azért jön, hogy mássá legyen a mi életünk. Jézus azért jön, hogy megváltoztassa a mindennapokat. Jézus azért jön, hogy karácsonyunk legyen. Jézus azért jön, hogy ne utáljuk a fenyő illatot, és ne legyünk megterhelve a vásárlásnak minden keserűségével. Jézus azért jön, hogy megmentsen. Az adventi üzenet ezért az, ne félj, veled az Isten. Amen. Feleljünk az igére fennállva, a 304. dicséretünk 8. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy te nem hagytad magára a világot, és nem hagytad magára a mi személyes életünket sem. Köszönjük neked, hogy advent után lehet karácsony, ami meglátjuk, beismerjük és elfogadjuk, hogy életed, életünk nélküled romokban hever, akkor meglátjuk azt, hogy te miért jöttél, hogy megválts bennünket. Nem tudjuk mi ezt magunktól, Urunk. Képtelenek vagyunk. Sok szép ígéretünk már a múlté. Az is, hogy veled foglalkozzunk, olvassuk igédet, az is, hogy benned járjuk a mi életünket. Pedig hányszor megtettük, hogy ha ezt vagy azt teszed, akkor mi is így vagy úgy teszünk. S rá kellett jönnünk, Urunk, és rá kell jönnünk, hogy nincs semmi, ami kötne téged, egyedül szabad szereteted. Így imádkozunk hozzád azokért, akik most is a lelki kilátástalanság állapotában vannak. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi betegjeinkért, elesettjeinkért, imádkozunk hozzá gyermekeinkért, imádkozunk unokáinkért, szüleinkért, imádkozunk hozzád, Urunk, világi vezetőinkért. Imádkozunk, Urunk, hogy tiszta karácsonyunk lehessen, melyben te vagy a legfontosabb. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, és készüljünk konfirmációra. Énekeljük el a 201. dicséretünknek első versszakát. Kedves testvérem Ferenc, gyülekezetünk imádságos szívvel fogad, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében köszönt téged. Áldjuk Istent, akinek szent lelke arra indított, hogy Jézus Krisztushoz csatlakozz, és így ennek a gyülekezetnek közösségébe befogadtas, mint szolgáló is. Áldja meg Isten szent elhatározásodat. Valljuk meg a mi hitünket, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves Ferenc, megkérlek téged, hogy a konfirmációi fogadalom tétel szövegét utánam mondd majd. Én,
Görbe Ferenc,
ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztény anyaszentegyházunknak,
egész életemben hűséges,
úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek. Isten engem úgy segítsen. Amen. Kedves Ferenc, amióta én ebbe a gyülekezetbe járok, azóta veled és családoddal azt mondom, hogy minden vasárnap találkozok. Mondhatnám azt is, hogy megelőztetek engem ebben a közösségben. Most mégis egy igét szeretnék a szívedre helyezni, egy olyan igét, amely egykor Jézus szájából hangzik el Máté evangéliumában, amikor odalép egy emberhez,
és csak ennyit mond, kövess engem. Rögtön a konfirmációi néhány gondolat elején szeretném elhárítani azt, hogy ez nem az én szavam, hanem ez Jézus Krisztus szava. Amikor valaki fogadalmat tesz, így fogadalmat tettél, akkor nem arra tettél fogadalmat, hogyha lelkipásztor követője légy, hanem arra tettél fogadalmat, hogy Jézus Krisztus követője leszel. Jézus szava mindig kegyelmes hívás, és mindig kegyelmes parancs. A kettő olyan, mint az érme két oldala. Egyrészt biztosít bennünket afelől, hogy kegyelmes az Isten, hogy megbocsát, hogy nála valóban mindaz az ígéret, amelyet elmondott, igaz. Másrészt pedig kötelez bennünket, hogy az ő akarata és törvénye szerint éljük a mi életünket. Krisztus követésére senki sem vállalkozhat önként. Elmondja az evangélium ennek az igének a környezetében, hogy vannak néhányan, akik oda mennek Jézushoz, és azt mondják, hogy majd ők követik őt. Jézus pedig azt mondja, hogy csak az követheti, akit ő hívott el. Éppen ezért bátorítson és erősítsen téged Jézusnak a szava. Azokban a kérdésekben, azokban a nehézségekben, azokban a kísértésekben, amelyekben mindannyian részt veszünk a hétköznapi életben. Kövess engem! Legyen ez mérték, legyen ez irányadó, legyen ez útmutató a te életedben is. Amikor döntési helyzetbe kerülsz, mint vezető, nem csak mint ennek a gyülekezetnek egyik újonnan megválasztott vezetője, hanem olyan vezető, aki emberi életek felett is rendelkezel, bizonyos mértékig, igazgatod az ő életüket, gondoskodsz az ő kenyérkeresetükről, családjuknak életéről. Legyen ez az útmutatás számodra mindig meghatározott, amire Jézus hív téged. Kövess engem. Tud kimondani azt, amire nem jó, hogy nem jó, hogy hamis, és tud kimondani arra, ami helyes, az Isten törvénye szerint való, hogy ez igaz, Istennek tetsző. Tudom, hogy itt nekem, a templom imaház falai között könnyű ezt megtenni. Sokan mondják azt, hogy a lelkészek kedvező helyzetben vannak, hiszen olyan emberek veszik őket körül leginkább, akik valamit szeretnének az Istentől, vagy valamit kaptak az Istentől. Egyfelé néző emberek, és ti pedig, akik kimentek, és elkezditek hétfőtől szombatig és vasárnapig a munkát, legtöbbször olyan világban dolgoztok és értek, ahol ezek a szavak, hogy kegyelem, szeretet, ismeretlenek vagy máshogyan definiáltak. Éppen ezért bátorítson, és vezessen téged Jézus Krisztus a te életedben. Úgy, ahogyan mondja, parancsolja, kövess engem. És arra hívunk, és arra bátorítunk ennek a közösségnek tagjaiként, minden tagjaként is, hogy ne csak a hétköznapi életben, hanem itt a gyülekezet életben is. Legyen ez meghatározó. Adja meg Isten számodra is azt a feladatot, azt a szolgálati lehetőséget, azt, amivel hozzájárulhatsz az ő országának építéséhez, úgy, hogy ez tőle kapott legyen. Jöjj és kövess engem. Így áldjon meg a Szent Háromság Isten, ami gyülekezetünkben, így áldjon meg a Szent Háromság Isten családod, szeretteid körében. Amen. Testvéreim, áldással fogjuk testvérünket beiktatni a szolgálatába, megkérlek benneteket, hogy állítják. Ahogyan említettem, és Jézus mondja, jöjj és kövess engem. Amen. Kedves Ferenc, mint Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, felhatalmazlak téged gyülekezetünk közösségében, az úrvacsorai közösségre, és a gyülekezet szolgáló közösségének tagjává nyilvánítalak téged. Isten áldja meg életedet. Ennek az ünnepi alkalomnak külső jele ez az emléknap is. Fogad szeretettel. Köszönöm szépen. Testvérek, megkérek benneteket, hogy foglaljatok helyet, te maradj egy pillanatra, gyülekezetünk gondolta szeretne néhány.
Kedves Ferenc, a gyülekezet és a presbitérium nevében hadd mondjam így, hogy Isten hozott, most már hivatalosan is idézőjelbe közénk. Hát kívánjam én is azt, hogy amit fogadtam, amit tanultál eddig, azt az elkövetkező időben az Isten dicsőségére tegyük, és tegyed te is. És egy igét is hoztam, a eheti ige, Péter első leveléből a 5. fejezet néhány verse. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Idején. Köszönöm is köszönöm.
Köszönjük szépen, most köszönjük. Isten áldjon. Köszönöm. Kedves testvérek, hálaadással vagyok Isten iránt, hogy eljöhetett ez az alkalom is, és hálaadással vagyok Isten iránt, hogy folytatódik majd mindez a pomázi gyülekezetben is. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hétfőn 9:30-től babamama kör alkalom lesz a pomázi gyülekezetben. Kedden 18:00-tól udvacsorai előkészítő alkalmunk lesz Csobánkán, Ékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6:00-kor urvacsora előkészítő alkalom lesz Pomázon. Csütörtökön pedig ugyancsak 6:00-tól Csobánkán. Pénteken az urvacsora előkészítő alkalmak Pomázon fejeződnek be 6:00-kor. Jelzem, hogy hétfőn azért nem lesz előkészítő alkalmunk, mert kórusunkkal néhány évvel ezelőtt kedves szolgálatot kaptunk a Gálfi Központ, Egészségi Központ Dunaparti osztályán fogunk szolgálni, én magam is ott leszek. Jövő héten szombaton 14:00-kor lesz gyermekkarácsonyunk Csobánkán, 15:00-kor pedig Pomázon. Karácsony első ünnepnapján 9:00-kor ünnepi istentiszteletünk lesz udvacsorai közösséggel Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon, ahol gyülekezetünk kórusai szolgál. Vasárnap 17:00-kor karácsonyi istentiszteletet tartunk Pilis Szent Kereszten. Karácsony hétfőjén, másnapján, 9:00-kor ünnepi Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Hirdetem testvéreimnek, hogy megvásárolhatom még gyülekezetünkben a képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz is, most éppen elfogyott, de a szükséges még szeretettel hozunk, fali naptár, illetve gyülekezetünk naptárja 1500 forintért. Kérem testvéreimet, legyenek segítségünkre gyülekezetünk anyagi terheinek hozzáadásában. Szeretném megköszönni azokat az adományokat, mely adományok gyermekeink karácsonyi csomagjához érkeztek, és köszönöm azokat az adományokat is, melyek ahhoz a testvérünkhöz jutnak majd el a következő héten, akiknek házuk itt Csobánkán leégett, 35.000 forint adomány érkezett el a cél. Hirdetem testvéreimnek, hogy január 11-től új sorozat indul, Bibliai Alapok címmel. Kérem testvéreimet, hogy január 4-éig jelentkezzünk, aki szeretne részt venni ezen. Hirdetem, hogy jövő héten az iskolai hitoktatás már elmarad, illetve így mondom, hogy a két ünnep között, december 27-e és 30-a között is elmaradnak majd alkalmány. Kedves testvérek, most először itt hirdetem, a pomázi testvéreknek a nehézségét, gondját. Éppen tegnap vettük észre, néhányan talán emlékeznek is rá, hogy volt egy képünk, korábban, ha jól tudom, a gyülekezet nagy tervében volt, amely Krisztus utolsó vacsoráját ábrázolta, most pedig fönt a emeletnek a felső szintjén, tehát nem volt annyira erő ez a kép. Tegnap, ahogyan gyermekeim játszottak és egy picit bicikliztek, bementem a készerbe, raktárba, és legnagyobb meglepetésemre a képnek a keretét találtam ott. Először arra gondoltam, mivel egy picit ütött kapott volt a képnek a kerete, hogy valaki újra kereteszteti a képet, de nem, miután a belső rámáját is megtaláltam, ami magát a képet tartotta a borostyán, illetve a bodzafa mögé helyrejtve, valaki elvitte ezt a képet. Ismerhette a helyet, mert fent van az emeleten, tehát nincs szem előtt, bejött, és teljesen profi módon kibontotta, nem szakította, nem vágta, kivette a keresztből, a keretet betette a raktárba, majd pedig távozott. Valószínűsítem, hogy mindez múlt héten vasárnap történhetett. Éppen Krisztinával beszélgettünk, aki biztosan emlékszik rá, hogy vasárnap délelőtt még a kép fent volt a helyén, felakasztva az emeleten. Vasárnap délután, illetve vasárnap, tudjátok, vendégünk volt, Tarzatán Zsirati tanácsos úr, ezért magam is, a családommal igyekeztem a lakásba bemenni, hiszen ebédre is láttuk őt, és valószínűleg ebben a forgatatban, mint nyitva volt az ajtó, a pénztárosunk bent az irodában számolta a pénzt, valaki bejöhetett és elvihette ezt a képet. Azért gondoljuk, hogy vasárnap délután megint csak kimentek a gyerekeim játszani az udvarra, és látták, hogy a gyülekezeti ház ajtajai nyitva, a lámpák égnek, és nem így szoktuk ott hagyni a gyülekezeti termet. De ez már csak utólagos gondolkodás. Az elmúlt egyébként mindez. Azt gondolom, magunk között szólva, hogy megint csak nem a forgalmi értékről van szó. Hát nem arról, hogy valami drága dolgot vittek el a gyülekezetünkből, hanem pontosan arról, amit világosan értetek és tudtok, hogy milyen az, amikor valahova belépnek, valamit elvisznek, legyen az legutóbbi csobákán két üveg urvacsorai bor, ott sem az érték volt az, ami számított, hanem egész egyszerűen az, hogy belép valaki, és ezt megmeri tenni, és elvinni. Fájdalom van a szívemben, és ez egy picit meghatározta a tegnapi napunkat, és meghatározza a is. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk végéhez érünk. Záró énekül a 310. dicséretünk első és második verszakát. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzetimádságunkat. Békesség, Isten velünk visszatállása.